Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám? Jézus így válaszolt: engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászál. És hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétben maradott. Napjaink sötétben maradtak, fáradtaknak nyugodalmat hoztak. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátorságom szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess elébb az enyhítőbb útra, s hogy bocsáss el minket e nagy útra.
Fennállva imádkozzunk. Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. A te jelenléted nélkül, Urunk Istenünk, nyugtalan a mi szívünk, nehéz szembenézni a félelmeinkkel, a szorongásainkkal, a kísértésekkel, amik megbénítanak bennünket. A te áldó jelenlétedben nyugalmat találhatunk, szorongásaink oldódhatnak, és bátorságot kapunk, hogy szembenézzük a félelmekkel, és erőt, hogy kitartsunk a kísértések közepette. Köszönjük, hogy a templom csendje ma is alkalom arra, hogy lelkünk megnyugodjon, neked engedelmeskedjünk, hogy majd a hétköznapokat hitben járhassuk tovább. Köszönjük, hogy ez a pápai templom most is alkalmat ad arra, hogy a gyülekezet és a kollégium találkozzon, és egymás hite által erősödhessünk. Hogy ebben a közösségben együtt lehetnek most azok, akik örvendenek és hálát adnak betegségből való gyógyulásért, rendeződött kapcsolatokért, és még sok-sok mindenért. Köszönjük, hogy ez a közösség be tudja fogadni, és Jézus szavával vigasztalni tudja azokat, akik a gyász terhével érkeztek. Hisz emberi száj mondja ugyan, de a te lelked van emögött, a te erőd, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Jöjj, Szentlélek Isten, kísérd a mi gondolatainkat, szívünket, lelkünket, értelmünket ezen a mai Isten tiszteleten, ahogy kíséred életünket minden pillanatban, hiszen életünk minden mozzanata a te erőteredben zajlik. Amen. Isten igéje hallgatására készülve a 168. dicséretünket énekeljük. Ez a régi énekeskönyvnek a 166. dicsérete. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amely szólott hozzám, és amely hiszem, hogy általam hozzátok is szólni kíván. Egyrészt a már felolvasott Máté evangéliuma 3. részének 16. versében, majd a János evangéliuma 3. részének a 16. versét olvasom. És hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. János evangéliumából pedig így szól hozzánk Isten igéje: mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kedves kollégák, diákok! A református egyház naptárában a vízkereszt ünnepe nem szerepel. Jézus megkeresztelésének a története azonban mégis teljesen logikus, hogy így év elején szerepel. Hiszen a karácsonyi történetekkel gyakorlatilag az evangéliumok Jézus gyermekségéről nem igazán írnak. A 12 éves Jézus a templomban, aztán a következő jelenet pedig már a 30 éves Jézus ott áll a Jordán folyónál, és megkereszteli keresztelő János. Keresztelő János nagyon óckodik ettől, hogy Jézust megkeresztelje. És ha az ő fejével gondolkodunk, akkor teljesen jogosnak érezzük ezt a vonakodást attól, hogy ő megkeresztelje Jézust. Hiszen nyilván ez jár a fejében kimondatlanul is, hogy te vagy a messiás, én meg csak egy próféta vagyok. Te vagy az Isten fia, hát én meg csak egy ember vagyok. Mi történik itt? Mire hívsz te engemet, hogy én kereszteljelek téged? Hát ez így nincs rendjén. Ez nem fél bele abba a rendbe, amiben én gondolkodom. Együtt tudunk érezni, meg tudjuk érteni keresztelő Jánosnak ezt a gondolatmenetét. És hogyha megkérdeznénk tőle, hogy te János, mire hivatkozva mondott te azt, hogy nem kereszteled meg Jézust? Akkor nyilván az lenne János válasz, hogy az Istenre hivatkozva, a rendre, a törvényre hivatkozva, amiben beleszülettem, amiben felnőttem, amiben szocializálódtam. Hogy van egy alá és fölé rendeltségi viszony az Isten és az ember között, és ezzel nem lehet csak úgy változtatni. Ezt nem lehet csak úgy felrúgni. És van ennek a történetnek egy nagyon érdekes mozzanata. Hogy ugyan nem mondja ki ezeket a hivatkozási alapokat keresztelő János. Nem mondja azt, hogy az Istenre hivatkozva nem keresztellek meg. És a dolognak az érdekessége, vagy ennek a jelenetnek az érdekessége az, hogy ki áll keresztelő Jánossal szemben? Hát a testet öltött Isten. És kire hivatkozik Jézussal szemben? Magára, az Istenre. Hát micsoda paradoxon, nem? Micsoda feloldhatatlannak tűnő ellentmondás. Az Istenre hivatkozik, az Istennel szemben. Hát ez a rend, hogy te kereszteljél meg engemet. Az életünkben nagyon sok ilyen helyzet van, mint amiben most keresztelő János is van, ott a Jordán folyó mellett. Mik az életünkben a hasonló helyzetek? Hát az, hogy van az életben egy megszerzett tapasztalatunk, élményünk, tudásunk, egy neveltetésünk. Ezek gyakorlatilag a kapaszkodóink, amik nagyon kellenek az életben, hogy ne vesszünk el, hogy az élet viharában meg tudjunk állni, az élet rengetegében ne tévedjünk el, kellenek ezek a kapaszkodók. De nagyon sokszor mit teszünk ezekkel, az élményekkel, tapasztalatokkal, tudással? Azt, hogy rendszert kovácsolunk belőle, hogy elvi szintre emeljük az egészet. Így születnek az elvek. Így kell, úgy kell, ez a norma, ez a szabály, ez a rend, ettől nem lehet eltérni. És amikor megmaradnak az elvek, de úgy, hogy az Istent már leválasztjuk róla. Amikor az Isten már csak hivatkozási alap lesz. Egy utalás arra, hogy mit mond, mi van róla megírva a Bibliában. És akkor idézzük, citáljuk, mondjuk, hivatkozunk rá, úgyhogy valójában már csak az elvhez ragaszkodunk. De egy személyes kapcsolata, egy dinamikája a hitünknek, amiből ezek az elvek sarjadtak, már régen nincsen. Hadd mondjak el egy személyes tapasztalatot, ami a gyerekneveléshez kapcsolódik, mert hát bizony ott is sokszor átélünk bizonytalanságot, és amikor az életünk nehéz helyzetben van bizonytalanságban, akkor különösen fontossá válnak az elvek, mint kapaszkodók. Amikor az első gyermekünket vártuk, akkor nagyon sok nevelési szakkönyvet beszereztünk. Gyerekápolás, nevelés, forgattuk is buzgón, és amikor hazavittük az újszülött gyermeket a kórházból, hát azt mindjárt lehetett látni, hogy nem úgy viselkedik, ahogy a könyvben le van írva. Valami nem stimmel, és tisztába volt téve, nem lehetett éhes, és csak sírt. És a férjem kinyitotta a szakkönyvet, sírás címszó alatt, mi minden miatt sírhat egy gyerek, milyen elvek szerint kell most akkor itt tovább menni. Aztán kénytelenek voltunk becsukni a szakkönyveket, és ráhagyatkozni a gyermekre, és figyelni, és megérezni, hogy vajon ő most éppen miért sír. Mert hogyha csak az elvek működnek, de a személyes kapcsolat, ahogy ott áll keresztelő János és Jézus egymással szembe a Jordánon, nincsen, akkor én most itt nem az elvek ellen akarok beszélni, mert kellenek. Önmagukban semmit sem érnek. És hát hadd mondjam ki azt a félelmetes igazságot is, amivel a kereszténységnek szembe kell nézni, hogy bizony a világ történelemben az Úristenre hivatkozva, mint hivatkozási alapra, számtalan sok szörnyűséget és gaztettet követtek el. Még egyszer mondom, hogy nem az elvek ellen szólok, de a személyes érintődést soha nem lehet megspórolni. Persze nem mindig Istenre hivatkozunk a mai szekularizált, az Istentől, a vallástól elidegenedett világban, megvannak nekünk a magunk egyéb hivatkozási alapjaink is, még a diákoknak is megvan, akikről pedig azt gondolnánk, hogy ők aztán mentesek mindenféle elvektől, nagy szabadságban élnek ebben a világban. Egyetlen egy példát hadd mondjak erre. Pár évvel ezelőtt 12-esekkel néztünk egy játékfilmet, ami Bonhoeffernek a 20. század mártír halált halt teológusnak az életéről szólt, aki a II. Világháború borzalmai közepette felemelte a hangját, és az Isten igéjét hirdetve ellenállt a hitleri birodalom borzalmainak, és nemet mondott. És ezért el is vitték egy haláltáborba, és ott kivégezték, fölakasztották, nem sokkal azelőtt, hogy az amerikaiak felszabadították volna azt a tábort. Tehát ez ennek a filmnek a fő vonulata, és van egy mellékszál, illetve nem mellékszál, de van egy olyan szál is ebben a filmben, hogy ez a Bonhoeffer szerelmes lesz. És eljegyzi azt a lányt, akit szeret. És ez a lány, ez sokkal fiatalabb nála. És amikor a film vége van, és na, beszélgessünk a filmről, mondom a diákoknak, akkor páran azt mondják, hát azért ez mégiscsak botrány, hogy egy ilyen idős ember, egyébként nem olyan idős, csak hozzájuk képest, egy ilyen fiatal lányt vesz feleségül. Szabadok vagyunk, kérjük magunknak a legnagyobb szabadságot, amit csak lehet. Hát azért vannak elvek, amikhez az idősek legyenek szívesek tartani magukat. Tehát elvek, életek, megérintődések, kapcsolatok. És térjünk vissza Keresztelő Jánoshoz, mert hogy mi lendíti túl ezen a feszültségen, hogy itt állok az Istennel szembe, és az Istenre hivatkozom. A szöveg adja meg erre a választ, ugyanis elhangzik a párbeszéd után, ami lezajlik közte és Jézus között, hogy akkor engedelmeskedett neki. Egy kicsit ízleljük ezt a szót, hogy engedelmeskedni. Nem tudom, hogy így, hogy most már a 21. századot koptatjuk, mennyire divatos ez a szó. Engedelmeskedni. Mi sokkal inkább akarunk, kérünk, lázadunk, követelünk. Az Isten képünkben is lehet, hogy az a dominánsabb, hogy én kérek valamit, és hát ő legyen szíves, teljesítse. És itt Keresztelő János engedelmeskedik. Egy verset hadd idézek, ami talán a legjobban összefoglalja ennek a lényegét. Most nem sietek, most nem rohanok, most nem akarok, most nem teszek semmit, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek, békés szabadon, mint gyenge gyerek, és nem tervezek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten, S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten, úgy gyümölcsterem másoknak, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Ugye milyen nehéz megállni, nem akarni, nem erőlködni, nem követelőzni, hanem csak egy picit megállni, és engedni, hogy szeressen az Isten. És így érkeztünk el a második képhez, ami ebből a történetből elünk jön, amikor végül is megtörténik, hogy Keresztelő János engedelmeskedik, és megkereszteli Jézust, akkor Jézus kap egy atyai üzenetet. Azt mondja, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez egy komoly apai örökség. Amikor végül is neki lát élni az életét, amire erre a földre született, mármint a nyilvánosság elé állni, és betölteni az ő küldetését, akkor ez egy nagyon komoly atyai örökség. Te vagy az én szeretett fiam, és gyönyörködöm benned. Mindnyájan úgy születünk már erre a világra, hogy hozzuk ezeket az apai, anyai és mindenféle örökségeinket. Jó pár évvel ezelőtt halt meg a keresztapám, akinek két lánya volt, és amikor meghalt, az egyik lánya, aki fiatal felnőtt volt, még velük élt, és az édesapja halála után pár hónappal, mikor beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy tudod, hogy mennyire hiányzik, amit nekem apu minden reggel mondott, mikor én lejöttem a szobámból. Kislányom, te ma is olyan csinos vagy. Hát ez is egy apai örökség. Nem kellett magát túlcicomázni, illegetni, billegetni magát férfiak előtt, mert megkapta az apjától azt az örökséget, hogy te ma is nagyon csinos vagy. Aztán eszembe jut ugyancsak egy jó pár évvel ezelőtti beszélgetés, szintén egy fiatal felnőttel, aki inkább ilyen negatív családi örökségekkel bírt, és amikor beszélt a családjáról, kirajzolódott egy kép, szinte egy fénykép jelent meg előttünk, az apa, a testvér, a nagymama, és kérdezem, hogy mit üzennek ők neked? És akkor mondja, hogy apám azt üzeni, hogy büszke vagyok rád, az anyám azt üzeni, hogy ugyan fiút vártam, de így is nagyon jó. A nagymamám azt üzeni, hogy szeretlek. És elmondták ezt ők neked? Nem, soha. Csak mindig vagyom, nagyon vágytam rá, hogy egyszer halljam ezt tőlük. Hát ez is egy örökség, amikor nem mondunk ki valamit, amire pedig eszméletlenül szüksége volna a másiknak, hogy kimondjuk. És egy utolsó példa, az pedig egy filmből van, talán ti is láttátok, az a címe, hogy az égig érő fű. Egy pesti bérházban verődik össze gyerekekből egy csapat, kivéve egy kislány, akit soha nem engednek le a szülei, mert az az ő öröksége, legfőbb öröksége, hogy vigyázni kell a ruhára, azt nem szabad bepiszkítani, és nem szabad a játékokat tönkretenni. Hát ez egy olyan szűk örökség, és ha csak ennyi, ez egy életen át, egy életre nagyon meg tud bilincselni valakit. De üzenet lehet az is, és örökség, hogy majd én megcsinálom helyetted, kicsim. Ugyan te még ezt nem tudod. Rejtettem, mi az örökség és az üzenet? Ne nőj fel! Maradj itt mellettem, gyereknek! Az olyan jó nekem. Milyen nagy kísértése a szülőknek, hogy elengedni a gyermeket a maga útjára, hagyni, hogy felnőjön azzal a gazdag örökséggel, amivel mi megajándékoztuk. Sokáig lehetne még sorolni a példákat, a történeteket, mindegyikünknek megvan a maga személyes története. Milyen örökséggel indulunk ebbe a világba? Jézus ezzel jött, hogy te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Hát nagyon furcsán hangzott volna, ha föntről mondjuk az az égi hang, hogy a sarudat be ne piszkold. És ezzel elérkeztünk az utolsó gondolatsorunkhoz, hogy ez az apai örökség, ami Jézus felé hangzik, ez szól nekünk is. Ez nem csak Jézusé, hiszen János evangéliumából azt olvastam fel, hogy úgy szerette Isten a világot, benne téged, engem, minnyájunkat, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. A hit az elsősorban nem érzelem, és nem egy érzés. Még csak nem is egy passzív tudás, hogy tudom, hogy van Isten. A hit az sokkal inkább azt jelenti, hogy a realitás talaján állunk. Tudjuk, hogy milyen ez a világ, és benne ismerjük önmagunkat is, mindenféle örökségünkkel, sebzettségünkkel, félelmünkkel, kísértésünkkel együtt, de a hit ennek a realitásnak ad egy töbletet. És két példát mondanék erre. Az egyik az egy bibliai példa. Most vettük a 9-esekkel József életének a történetét, ami aztán komoly örökségekkel van teli. Ő volt az elkényeztetett, éppen ezért a testvérek által végtelenül irigyrésre méltó és gyűlölt testvér. Mindent meg is tesznek, hogy likvidálják a családból, először meg akarják ölni, aztán végül egy kútba kerül, rabszolga lesz, börtönbe kerül. A történetben alig van említés az Istenről. A József van a középpontban a maga örökségével, sebzettségeivel. És olyan gyönyörű a történet vége. És egy nagyon szép példa arra, hogy a hit az a realitás talaján marad, de egy új dimenzión keresztül szemléli az egészet, amikor már élet felnőtt fejjel találkozik József a testvéreivel, akkor végig tekint az egész eddigi életútján mindenre, és azt mondja, hogy ti gonoszt gondoltatok ellenem. Ez volt a mi testvéri kapcsolatunknak a realitása. Ti gonoszt gondoltatok ellenem. És itt jön be a hit töblete, de Isten terve jóra gondolta fordítani, hogy sok nép életét megmentse. És az utolsó példa pedig ugyancsak egy beszélgetés, ami ugyancsak jó pár évvel ezelőtt történt, amikor egy diák azzal keresett fel, hogy tanárnő. Én hívő keresztény embernek tartom magamat, de van egy óriási problémám. Én a 10 parancsolatból az, hogy tiszteld apádat és anyádat, az képtelen vagyok betartani. Ugyanis az anyám alkoholista, és amikor én hazamegyek, akkor engem nem meleg levessel vár, meg étellel, hanem hideg lakásra megyek haza, holtrészegen fekszik, körülötte az üvegek, először összeszedem, aztán befűtök, aztán elmegyek bevásárolni. Hát Hát hogy lehet így tisztelni? És most mi van akkor én velem? Hát én nem tudom ezt betartani. Hát bizony nem egyszerű helyzet, de hogy mennyire nem fölösleg a teológián mondjuk az eredeti nyelveket tanulni, a Biblia eredeti nyelvét, ebben a helyzetben ez mentett meg engemet. Ugyanis az eredeti héber szövegben a tisztelni szó azt is jelenti, hogy gondot viselni valakiről. És ez a parancsolat elsősorban nem a kisgyerekeknek szól, hanem azoknak a fiatal felnőtteknek, akik már tudnak gondoskodni az elesett idős szülőkről. És ezt elmondtam neki, hogy ide figyelj. Tudod, hogy te megéled ezt a parancsolatot? Azzal, amikor hazamész és gondoskodsz a beteg anyádról. Ez így van, tanárnő. Így. És abban a pillanatban egy másik dimenzióba kezdte látni ezt az egész történetet, az ő sebzettségét, az ő családi nyomorúságukat, mindent, hiszen ő betölti az Isten törvényét. A hit többlete, hogy nem szakadunk el a realitástól, de van egy olyan nézőpont, ahol kitágul a világ, és látjuk és érezzük, hogy az Atya szózata a mennyből, hogy te vagy az én szerelmes fiam, az ránk is vonatkozik. Minden itt ülő fiúra és leányra, öregre és fiatalra, korra és nemre való tekintet nélkül, ezennek a mai vasárnapnak az evangéliuma, az üzenete, hogy mégiscsak nagy dolog, hogy az Isten ránk néz, és szeret és elfogad bennünket. Úgy, ahogy ott a Jordánnál az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te úgy nézel ránk, hogy mi vagyunk a te szeretett gyermekeid, fiaid és lányaid, és látod bennünk a lehetőségeket, minden sebzettségünk, minden félelmünk, minden bűnünk ellenére. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, amikor mi csak az elveken keresztül látjuk egymást, és nem látjuk meg egymásban a testvért, a rászorulót, a kísértésben lévőt, a gyengét, és ítélkezünk, ahelyett, hogy mellé állnánk, ahelyett, hogy segítenénk, ahelyett, hogy meghallgatnánk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy a te mai üzeneted arról szól, hogy nem kell ebben a zsákutcában vergődnünk. Az elméletek, az előítéletek, az elvek zsákutcájában, mert te élő, eleven, személyes kapcsolatra hívsz bennünket, aminek van történése, vannak váratlan fordulatai, ami örömökkel teli. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, sorsunkra hagyva, földi örökségünkre szorítkozva csak ebben a világban, mert a te egyszülött fiad érdeméért minden mennyei örökség is a miénk, a te elfogadásod, a te szereteted. Indítson bennünket, Urunk Istenünk, ez a hit útján te feléd, megmaradva ennek a világnak a valóságos talaján, de a hit szemüvegén keresztül nézve, még azt is, ami rossz, ami bánt, ami fájdalmas, ami szenvedés. Szentlélek Isten, áldva szállj le ránk, igen óhajtunk. Amen. Csendes percben vigyük személyes imánkat Isten elé. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a minden, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. A gyülekezet figyelmét felhívom az adakozásra, a jókedvű adakozót szereti az Úr és megáldja, áldja is meg. Most pedig helyünket elfoglalva, Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 348. dicséret, mind az 5 versét énekeljük, ez a régi énekeskönyv 264. dicsérete, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon te néked békességet. Amen.